Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit. Lovászi Márti vagyok. Mai adásunkban a versenyekről, a versengésről lesz szó. Ha hallgatóink emlékeznek, egy régebbi műsorunkban Polyák Kamilla szakpszichológussal készítettem interjút, amelyben arról beszélgettünk, hogy mennyire kell jelen lennie a versenyeknek a gyerekeink életében, illetve milyen hatással vannak a versenyek a gyerekek személyiségének fejlődésére. Mai adásunkban egy kicsit más aspektusból szeretném ezt a témakört körbejárni, mely sétában talán már állandónak mondható beszélgető partnerem, Szabó Kocsisné Ökrös Ildikó kísérel engem. Ildi, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgatóban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Visszatérve az előző heti műsorunkra, ahol a megfelelési kényszerről beszélgettünk, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a szülőknek való megfelelésünk az, ami versenyhelyzetekbe, ami versenyekre késztet bennünket, és egy kicsit, ha visszautalnánk az előző műsor legvégén elhangzott dolgokra, amikor a viselkedésünkből érzékelhető egyértelmű jelekről beszéltünk, hogy mik is azok a jelek, amiket közvetítünk, és amelyek talán kialakíthatják a gyerekekben ezeket a versenyekre való kényszeres menést. Ha egy kicsit felelevenítenénk, hogy mivel is zártuk akkor.
Igen, hát ugye 8 jelről beszéltünk, és igazából csak úgy éppen végig tudtuk ezeket beszélni, ami miatt most tényleg szóba kell, hogy hozzuk, mert szerintünk, mindkettőnk szerint nagyon szoros összefüggés van a versenyeztetés, illetve a megfelelési kényszer között, mégpedig oly módon, hogy a szülő megfelelési kényszere önmagával szemben, illetve a gyerekkel szemben támasztott, és ő gyökerezhet, illetve folyamodhat odáig, vagy mehet odáig az egész ügy, hogy egy versenyeztetést is elé állítja, egy versenyhelyzet elé állítja a gyereket, nem egyszer, hanem mondjuk folyamatába. Úgyhogy azért lenne jó, hogy ezeket a jeleket még egyszer átvennénk, és akkor, hogyha átnézzük egyesével, akkor biztos emlékeznek a hallgatók, de mondjuk az első volt a nem tudsz nemet mondani. Tehát ugye ez az a kategória, amikor nem tudunk nemet mondani, mert egyszerűen azt érezzük, hogy folyamatosan meg kell felelnünk mindenkinek, és mindent meg kell, hogy oldjunk. Aztán az, amikor a külsőségek alapján akkor érezzük magunkat biztonságban, hogyha minden stimmel nálunk, csak akkor lépünk ugye ki az utcára, még a kenyérboltig is, hogy teljes harci díszbe föl vagyunk szerelkezve, mondjuk ez szerintem elsődlegesen inkább a hölgyek problémája, tisztelet a kivételnek. Aztán ugye a harmadik elemként vettük azt, hogy azt figyeljük, hogy miket mondanak rólunk, amikor abszolút külső kontrollosként ugye azt várjuk vissza, illetve azt nézzük, hogy nem feltétlenül a megerősítés miatt, de mindig azt gondoljuk, hogy mi rólunk beszél mindenki. Ez nyilván egyfajta szintén megfelelési kényszer és belső gyengeséget is takarhat, hogyha nem vagyok magammal elégedett, és az önértékelési problémám azért ott gyökerezik bennem nagyon mélyen, hogy egyfolytában kontrollt várok kívülről. Aztán a következő az, hogy tudom, hogy szükségem lenne dolgokra, szeretnék is részt kapni a tortából, úgymond, de inkább legyűröm, hogy ne legyen ebből probléma, elhallgatom, nem mondom ki, magyarul udvariasságból a szükségleteimet elhallgatom. Így ezzel elodázom a problémát is. A következő az, amikor már egyáltalán nem merek megszólalni, inkább azt mondom, hogy semmiféle véleményt nem vállalok. Nem azért, mert jobban tudnám csinálni, nem biztos, hogy tudom, hogy mi a megoldás, azt tisztán látom, hogy ami körülöttem zajlik, az nem jó, de nem szólok, mert tudom, hogy ebből több bajom lesz. A hatodik pedig az, amikor már nem is tudom, mit akarok, ugye ezt még beszéltük a múltkor. Ez azt jelenti, hogy nagyon régen ültem már le magammal, és nagyon régen volt már az az időszak az életemben, amikor én tisztán tudtam, hogy mi szeretnék lenni, és hogy leginkább mit szeretnék tenni, és kinek az életét szeretném élni. A hetedik ebből következik, hogy egyértelműen nem a saját életemet élem. Ezzel nincsen semmi baj, de ha nem ismerem föl, igazából ott kezdődik a probléma. És az utolsó az pedig az, amikor azt mondom, hogy értéktelen ember vagyok. A Feri atyának volt egy nagyon jó gondolata, és én ezt szoktam hallgatni, nagyon jó előadónak tartom, és ő azokat a típusú embereket, akik értéktelennek érzik magukat, úgy mondja, hogy pseudo-pötty. Tehát az, amikor már annyira pici vagyok, hogy már nem is látszom, azt gondolom, hogy nem ott van a gond, amikor én azt hiszem, hogy nagyon pici vagyok, mert ott valamiféle önértékelés, vagy annak a kritika alávonása megjelenik. Talán ott a probléma, amikor nem gondolkodom el rajta, hogy mekkora vagyok, de esetleg a másik embert lehúzom és nullára teszem. Tehát igazából itt a kérdés az, hogy ki a pseudopötty. Szerintem az igazi pseudopötty az, aki a másikat lehúzza, és nem az az ember, aki azon gondolkodik, hogy ő semmit nem ér. Mert addig, amíg azon gondolkodunk, hogy semmit nem érünk, addig önkritikát gyakorlunk, és én úgy gondolom, hogy onnan már egy lépés a fejlődés. Talán ez lenne, ami igazából a legfontosabb lett volna, és úgy gondolom, hogy ezek maradtak ki. Illetve Richard G. Davidson Gordonnak van egy nagyon-nagyon jó könyve, az agy érzelmi élete. Ez nagyon furcsa cím, mert hogy az agynak érzelmi élete hogy lenne. Ő ebben egyébként azt boncolgatja, hogy tulajdonképpen az embernek a belső tulajdonságai, illetve az, hogy mennyire vagyok én megfelelési kényszerrel megáldott, ez már a belső agyi struktúrában is megjelenik, és igenis meg lehet változtatni ezt nagyon kemény munkával, de nem feltétlenül azzal lehet megváltoztatni, hogy saját magamat ostorozom, és azt mondom, mint amit általában mostanában hallhatunk rádióból, tévéből, hogy ezt máshogy kell csinálni, akkor még erősebben akarjad, valószínűleg nem csináltad elég jól. Ő nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy itt ezt a belső struktúrát kell átírni, de úgy, hogy van egy nagyon alapos önismeretem, tehát leülök magammal egyszer, kétszer, százszor, megnézem, hogy mik az én gyengeségeim, mik az én erősségeim, és elkezdek magamba hinni leginkább. Tehát tényleg az erősségeimre támaszkodva fogom ezt megcsinálni. Most nyilvánvalóan, hogyha én nem vagyok jó szervező képességgel megáldva, vagy nem jól használom a szavakat, és nem szépen fűzöm fel a kommunikáció gyöngyszemeit egymás után, akkor én nem biztos, hogy szeretnék, vagy azon kellene gondolkodnom, hogy egy riporter szeretnék lenni, bármennyire is ez lehetne a belső vágyam, vagy ha ennyire ezt szeretném, akkor kezdjek el rajta dolgozni, vegyek olyan leckéket, ami az én munkámat segíti. A másik dolog, amit mond, hogy ne akarjunk más valakire hasonlítani, fogadjuk el azt, hogy mindenki egyszer és megismételhetetlen, én olyan vagyok, amilyen vagyok, a másik ember olyan, amilyen, abban különleges, amiben különleges, egyedi, megismételhetetlen, soha többet az életben ilyen ember még nem fog születni. Ezek a mi erősségeink, és ezekre kell építeni, de az, ami jó hír, hogy meg tudunk változni, és valóban akarnunk kell nagyon megtenni érte, meg talán reálisnak lenni saját magunkkal szembe, és olyan követelményszintet állítani, amit meg tudunk ugrani. És kell, akkor lejjebb kell rakni a lécet. Semmi baj nincs ezzel, de valószínűleg aki soha nem tudott átugrani 180 centit, annak hiába van 160, a léc az is kicsi lesz. Illetve neki nagy lesz, másnak meg kicsi. És egyébként meg minden relatív. Ez, amit még ez a könyv szerzője mond, és én nagyon fontos gondolatnak tartom, hogy mi a 100%. Tehát ki mondja meg, hogy mi a 100%? Tehát ezt azért el kellene dönteni, hogy kinek az életét élem, kinek a 100%-át szeretném én teljesíteni, és hol vagyok én ebbe a történetben. És azt hiszem, hogy ha ezeket úgy azért magunkban letisztázzuk, egy picit átformáljuk a gondolkodásunkat, akkor lehet, hogy majd kevesebb versenyhelyzetet teremtünk a gyerekeinknek.
Nagyon szépen fűzted az kommunikáció gyöngyszemeit, nagyon tetszett ez a kifejezés, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdőszó a mai témánkhoz, a versenyekhez, a versengéshez. Most tartunk egy kis szünetet, és zene után folytatjuk Szabó Kocsis és Neökrös Ildikóval a versenyekről való beszélgetést.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk beszélgetésünket Szabó Kocsis és Neökrös Ildikóval a versenyekről, a versengésről gyermekeink életében. Nagyon sokszor mondjuk gyerekeinknek, vagy amikor én visszagondolok az én gyerekkoromra, nagyon sokszor hangzott el az asztalnál, hogy na ki lesz az angyal, és azt gondolom, hogy elég sok hallgatónak ismerősen cseng ez a mondat, hiszen gyakran hangzott el az asztalnál, amikor evés helyett beszélgettünk, vagy játszadoztunk egymással, akkor a szüleink így próbáltak bennünket ösztönözni arra, hogy együnk, és mielőbb üres legyen a tányérunk, és az angyal ugye az lehetett, aki győzött. Ő volt a győztes, és győztes mindig csak egy van. Lehet, hogy itt kezdődtek az első megmérettetéseink. És amit én még hiszek és vallok, hogy ha tudatosan szeretnénk nevelni a gyerekeinket, akkor ezt a mondatot lehet, hogy be kell csomagolnunk, és el kell tennünk a szekrénynek a legaljára, mert nagyon sok élethelyzet, például az étkezés sem lehet egy versenyszintere. És azt gondolom, hogy a gyerekek, amikor saját közös örömükre versenyeznek, vagy versengenek, amikor spontán mérik össze az erejüket, a tudásukat, az egészen mást jelent, mint amikor egymással szemben célért versenyeztetjük őket. És az ilyen spontán versengéseknek azt gondolom, hogy minden gyerek életében szükségszerűen jelen kell, hogy legyen, és arra kell nekünk felnőtteknek figyelnünk, hogy ez ne legyen a túlzott rivalizálás szintere, és ez a verseny egészséges keretek között maradjon. És itt említettem a versenyt és a versengést. Teszünk-e különbséget a két fogalom között?
Én azt gondolom, hogy miután leginkább mi óvodáskorban vagyunk jártasok, vagy kisgyermekkorban, mindenképpen jó, hogyha ezekre inkább versengésként gondolunk, mint versenyekként. Az viszont biztos, hogy nem szeretünk erről beszélni, meg azt mondjuk, hogy igazából nem az óvoda szintere a versengésnek, de miután, ha belegondolunk a 21. század gyermekeinek az életébe, és amit te is említettél, hogy milyen hamar jelenik meg igazából az, hogy gyorsnak lenni, elsőnek lenni, én egy picit félig mókásan visszautalnék, hogy lehet, hogy ettől sokkal-sokkal korábban jelenik meg az első versenyhelyzet az életünk legeslegelején, amikor az a bizonyos két sej találkozik. Mert ugye ezt is tudjuk, hogy a leggyorsabb lesz a nyertes. Tehát már ott megjelenik ez is. Én azt gondolom, hogy genetikusan kódolva is van belénk ez a versenyhelyzet, és nyilvánvalóan ez az óvodáskorban is megjelenik valamilyen módon, de nem feltétlenül kell talán ezt a versengést leírnunk, mert én azt gondolom, hogy ha olyan keretek között tudjuk tartani, már pedig az óvónők olyan keretek között tudják tartani ezt a versengést, úgy a gyermeknek a személyiség fejlődését szolgálhatják. Hangsúlyozom, nagyon pontos keretek között kell tartani magát ezt a helyzetet, attól függetlenül, hogy azért egyetlen egy pedagógiai programban sincs benne az, hogy versenyekre előkészítünk, vagy versengésre előkészítjük a gyereket, de az is biztos, hogy az iskolába abszolút versenyhelyzetbe fog kerülni, tehát muszáj, hogy bizonyos szegmensekben, bizonyos területeken a versengéssel kapcsolatosan megerősítsük a gyereket, és erről kell beszélnünk, és nem csak az óvodai vonatkozásáról, hanem hogy a szülő mit tehet ebben, mert jócskán tehet a szülő is, és segíthet.
Akkor ezt nevezhetjük, amit most így elmondtál, ez a versengés funkciója, vagy így definiálhatjuk?
Igen, én azt gondolom, hogy ha a kimenetét nézzük, lehet ugye pozitív és negatív versengés is, de mondjuk nyilvánvalóan a pozitív versengést fogjuk most nézni. Mondhatjuk azt, hogy az a funkciója, hogy ebből a versenyhelyzetből, ha lehetőség szerint ne egy gyerek kerüljön ki győztesen, de mindenképpen győztesen kerüljön ki például egy közösség. És ha ez így megtörténik, leegyszerűsítve és lecsupaszítva, főleg ez az óvodai életre nagyon igaz, akkor én azt gondolom, hogy a versengés annyi a funkciója, hogy valamiről kiderüljön valamely területről, hogy ebben én jobb vagyok, mint a többi, és az is lehet, hogy csapatban együtt vagyunk jók, de a másik pedig egy másikban jó. Tehát soha nem úgy történt, mint amit mondta, a legelső, tehát hogy az lesz az angyalka, aki, hanem egy közösségen belül egy kisebb csoport kerüljön ki úgy, és akkor győztesen, és akkor már nem a demoralizáló tényezőjéről beszélgetünk a versengésnek, hanem a pozitív hozadékáról, és egyébként számtalan pozitív hozadéka van ennek.
Miben tud megnyilvánulni a versengés?
Például az óvodai élet tekintetében rengeteg területe van. Kapásból, ami az embernek eszébe jut elsődlegesen ugye a mozgás fejlődés során, tehát főként ugye nagy csoport az az időszak, amikor ezek a helyzetek megjelennek, mert hogyha például kis csoportot veszünk, a kis csoportnál igazából versenyhelyzetek nincsenek, itt a gyerekek nem is játszanak együtt. Tehát ők egymás mellett játszanak, egymás mellett és külön, ugye majd az együttjátszás a későbbiek során kerül sor, de ott is úgy, hogy igazából tényleg valamiféle párbeszédet folytatnak, de egyébként abszolút külön világban vannak középsőbe is. Majd nagy csoport lesz az időszak, amikor már kialakulnak a boltos játékok, a konstrukciós játékok, az egyen nagyobbat szeretnék építeni, egyen magasabbra szeretném a várat, én magasabbra tudom építeni a várat, ugye amikor jönnek ezek a licitek, hogy ki miben jó, és nyilván ez magával hozza a konfliktus forrást is, és azért kell ezekről beszélgetnünk, ezekről a helyzetekről, mert ez az óvodában van. Tehát ezt azért az óvonő ügyesen át tudja fordítani, és át is kell, hogy fordítsa. Egy testnevelési játékban is nem feltétlenül olyan játékokat kell játszani, ahol 3 perc alatt mindenki kiesik, és egyetlen egy győztes marad, és azt erősítem, hanem nyilván vannak olyan játékok, amikor egymást tudják kihúzni a bajból, például a jégfogó is egy ilyen játék, hogy egy pillanat erejéig ő megáll, mert őt elkapták, de a másik egy bizonyos szabály betartásával föl tudja őt oldani abból a helyzetből, és itt már megint az van, hogy kooperálnak, tehát együtt kell, hogy dolgozzanak. És azt gondolom, hogy ha a verseny szellemet tekintjük, és közösséget nézünk, és csoport erősítést nézünk, meg csoportkohéziót nézünk ugye óvodába, akkor ennek aztán végképp van helye, hogy megmutatjuk azt, hogy hogyan tudunk odafigyelni a másikra, hogyan tudunk kooperálni, hogyan veszem észre azt, mikor veszem észre azt, hogy ő bajba kerül. Na most ez azt is jelenti, hogy nekem úgy kell felszabadítanom ebben az adott játékban a társamat, hogy engem is elkaphatnak közben, mert én is lelassulhatok. Tehát itt mérlegelnem kell, hogy megteszem-e, segítek-e neki, és ez versengés, amiről beszélünk. De nem arról beszélünk, hogy az egy valaki nyer, hanem arról beszélünk, hogy itt nyertes helyzetbe tudok hozni bárkit, a vesztes helyzetet meg tudom fordítani. És azt hiszem, hogy ezek azok a szituációk, amikor például az óvodai élet során nagyszerűen föl tudjuk használni a versengést.
Ez a versengés, a megnyilvánulása, mi most az óvodára koncentráltunk, de azt gondolom, hogy jelen van valamilyen szinten a családoknál is.
Igen, a családi helyzet is, hogyha azt tekintjük, nyilván egyértelműen, tehát azért a családban is van egy kimondott vagy kimondatlan hierarchia, tehát nagyon jól tudjuk, hogy az, hogy most olyan szerveződnek a családok, az nyilván minden egyes család tekintetében más, de alapvetően az, hogy most az anya és az apa mellé rendelt szerkezetben vannak, vagy például az egyszülős családok, tehát ez mind-mind más modell, vagy megjelenik a különböző életkorok tekintetében, hogy a nagyszülős nevelések, ez mind külön-külön ráhatás, de bizony a családon belül is, hogy kinek van a döntőszava, és kinek az elvárásait kell a gyereknek követnie, például mondjuk ez is ehhez illeszkedik, mert majd ő fogja megmondani az elvárásrendszert, és ő fogja majd támasztani a versenyhelyzetet is, hogyha arról van szó, illetve hát akkor, ha ott tartunk, hogy család, akkor azért arról is kell beszélnünk, hogy testvér hierarchia és testvérféltékenység is.
Erről akkor a következő részben fogunk beszélni, most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a versenyekről, a versengésről. Az előző részünket azzal fejeztük be, hogy ugye a családon belül hogyan tudnak megnyilvánulni ezek a versengés, mert ugye kihangsúlyoztuk, hogy inkább versengésről beszélünk, mert a versenyek azok inkább egy ilyen a sport felé irányítanak bennünket, és ugye akkor a testvéreknél tartó versengéssel fejeztük be. Azért erről egy kicsit részletesebben beszéljük, mert azt gondolom, hogy ez nagyon sok családban jelen tud lenni.
Igen, ennek is talán két része van, hogyha így fogalmazzuk. Van az a része, amikor azt mondja a szülő, hogy az ő gyerekei között nincsen semmiféle rivalizálás, a másik vélekedés szerint pedig, hogy egyfolytában harc van. Na most én azt a nincsen semmiféle rivalizálást kételyekkel fogadom, maradjunk ennyibe, miután ez egy teljesen természetes dolog. Tehát ez rengeteg dologból adódhat, életkori eltérések, neveltetésbeli különbségek, elvárásbeli különbség a két gyerek között ugyanannál a szülőpárnál is akár, de egy dolgot tudjunk, hogyha az megjelenik, az teljesen normális. Mert a szakirodalom azt mondja, hogy igazából addig, amíg egy embernek élnek a szülei, addig ő is gyerek, és addig ő minden pillanatban szeretne megfelelni. Tehát a 82 éves édesanyjának is szeretne megfelelni a szülő, tehát ez ugyanígy van a gyerekeinknél is. Amiben itt mi hibásak lehetünk, vagy felelősek lehetünk, az az, hogy nem teremthetünk olyan helyzetet, hogy a két gyerek önmagától elkezdjen rivalizálni. Az önmagától elkezd rivalizálni az a fajta helyzet teremtés, amiben én hozom őket, anyaként vagy apaként, amikor akaratlanul is lehet, hogy elharapva a mondat végét, de hasonlítgatásokat eszközlök, és azt mondom, hogy hát ilyen idős korában és már nem is kell, hogy végigmondjam, mert nagyon pontosan tudja a gyerek, hogy arról szól a történet, hogy ő nem ér annyit, mint az ő nővére, bátyja, öccse, akárki. Vagy a következő ilyen nagyon-nagyon haszontalan mondat, az, amikor azt mondom, hogy hagyd már békén, add oda neki, ő a kisebb. Na, ezzel pont ugyanannyit árthatunk, mert a kisebb, ő egy privilégiumot fog érezni ezzel, hogy ő megteheti, a nagy pedig azt érzi, hogy őnek is semmihez nincs joga. Tehát mindent elkövetünk azért, hogy a két gyerek között először csak centiméteres távolság legyen, és a végén pedig egy szakadék tátongjon. Tehát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit megtehetünk, hogy mindig azt az esetet kell nézni, azt a szituációt kell nézni, és ott ki a hunyó. Teljesen mindegy, hogy a 11 éves vagy a 12 éves a 6 évessel szemben, akkor ha ő a hibás, akkor őt kell elmarasztalni, nyilván nem a személyiségét, hanem itt is hangsúlyozottan ugye a cselekvést kell magát elmarasztalni, úgyhogy a másik gyerek is ezt látja. Én úgy gondolom, hogy itt ezzel azért ki tudjuk a szálkát húzni a gyerekeknek a szeméből ezzel, hogy ha erre odafigyelünk, hogy nem támasztunk ilyen jellegű igényt, és nem hasonlítgatjuk őket állandóan.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit most kimondtál, hogy nem szabad hasonlítgatni, és azt már nagyon sok műsorban kihangsúlyoztuk, hogy a gyerekeket mindig önmaguhoz képest kell, hogy értékeljük, hogy mérjük, mert önmagának kell először megfelelnie. Lehet, hogy egy kicsit fura lesz a kérdés, de vannak-e fizikális megnyilvánulásai mondjuk a versengő gyermeknek?
A pszichológia azt mondja, hogy vannak kimondottan versengő típusú gyerekek.
Erre születni kell?
Hát most nem tudom, hogy ennek valamiféle genetikai háttere van-e, de az biztos, hogy ha azt mondtuk, hogy azért ez a versengős hozzáállás, ez azért kódolódik bennünk, én úgy gondolom, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknél ez esetleg fokozottabban jelenik meg, ők lesznek ezek a versengő típusok, és egyébként abszolút mérhető és látható jelei vannak, tulajdonságbéli jelei, illetve fizikális jelei is vannak annak, hogyha egy gyerek versengő is az átlagostól. Most ugye az témánk, hogy az átlagtól előtőbb jeleket találhatunk-e. Ők azok, akik rendkívül érzékenyek, nagyon-nagyon könnyen megsértődnek, nem tudják elviselni azt, hogyha nem ők a nyertesek, és mindenben nekik kell. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik területet veszünk, nekik mindenhol nyerni kell. Valahol a szíve mélyén ő tudja, hogy nem mindenben jó, de miután nem tudja ezt az egészet kezelni, mindegyikre egyformán dühösen reagál, és ugye itt akkor mondhatjuk, hogy semmiféle konfliktus kezelése nincs a gyereknek, hát itt is nyilván szülői feladat lesz majd, meg pedagógiai feladat is lesz, megmutatni a gyereknek, hogy hol vannak egyrészt a határai, másrészt, hogy egy ilyen helyzetbe elfogadja, hogy nem ő feltétlenül a nyertes, illetve ezzel ütköztetni kell, bármennyire is kellemetlen neki, hogy az erősségeire főhívom a hangsúlyt, és mindig először ugye pozitív kiterjedés miatt elsődlegesen az erősségeit veszem górcső alá, de utána rögtön azért elmondom, hogy is ebben, és ebben, és ebben még nem. De nincs ezzel semmi baj, te ebben vagy jó, a másik gyerek pedig a másikba.
Így tudjuk a reális önképét kialakítani, önértékelését.
Így van, a reális önértékelését így tudjuk is, bármennyire is fájdalmas. Én tudom, hogy vannak olyan nagyon-nagyon ráhagyó pedagógiai irányzatok, amik azt mondják, hogy majd a gyerek megtalálja önmagát. Sőt, ugye Kanadában már erre is van kísérlet, hogy még a nemét se kell eldönteni a gyereknek, nem kell neki nevet adni, mert majd ő eldönti, hogy milyen nemű szeretne lenni. Hát én úgy gondolom, hogy ez elég szélsőséges ez. Tehát azért a szülőnek az a feladata, amit későbbiekben beszélünk is róla, hogy ő koordinálja, kísérgesse, terelgesse a gyereket. De legelső feladata az, hogy egy határok között mozogtassa úgymond a gyereket, és meglegyenek azok a határok, amiben a gyerek tud mozogni, és igenis, hogyha erőssége van, akkor mondjuk oda, fantasztikus vagy, csodálatos vagy, ebbe szuper jó vagy, anélkül, hogy azt mondanám, hogy még a testvérettől is, mert ugye ez már minősítés, nem csak azt mondom, hogy te ebben nagyon jó vagy, a másik gyerek másikba, a csoport másik gyereke másikba kiemelkedő, de ez így jó, mert ezzel vagy te az, aki vagy, amiről az elején is beszéltünk, ugye az individuum megtartása, tehát az egyéni, a megismételhetetlen, soha többet nem születik még egy ugyanolyan gyerek, mint aki épp a kezünk alatt van, vagy akár a gyerekünk, és ez ezért csodálatos.
Ugye itt az előbb említetted, hogy óvodáskorban ugye a versengések nem versenyek, és nem is jellemző az óvodáskorra, de kisiskoláskorban ugye megjelenik. Ott már fokozottabban megjelenik egy pár mondattal vagy szóval, hogy minősítenéd ezt?
Hát mindenféleképpen az iskolás korba egyébként nagyon szűk kerete van, nehéz helyzetben vannak szerintem az iskolában dolgozó pedagógusok, mert őnekik rengeteg dolgot mérni kell. Na most azáltal, hogy őnekik rengeteg dolgot mérni kell, és leginkább értékelni kell, alapvetően ugye egy versenyhelyzetet teremtünk. Ráadásul ott van a másik kategória, ami nagyon jellemző, és itt már tényleg versenyről beszélünk, mert a tanulmányi versenyek, a különböző területek versenyei, egyáltalán az olvasni megtanulás, a számolni, az írni megtanulás határidőre. Tehát ugye ezek mind olyan momentumok, amik itt már nem a funkciójáról beszélünk a versenynek, hanem azoknak az elemeiről, ami nélkül elképzelhetetlen az iskolás lét, és igen jó lenne, hogyha ez máshogy történne, vagy ebben valamiféle enyhítés és lazítás várható lenne, nem tudjuk, hogy mi a következő koncepció, de az biztos, hogy időre kell dolgokat megtenni, időre kell teljesíteni, és mindig lesz sajnos egy legjobb. Na most itt ezzel van a legnagyobb probléma. Addig, amíg az óvodába csoportokat tudunk együtt dolgoztatni, együtt mozgatni, kooperatíven tudjuk ezt az egészet megtenni, addig hiába és látjuk a kísérleteket, és látjuk a mindennapokban, nekem is van általános iskolás gyerekem, hogy mindent elkövetnek a pedagógusok azért, hogy csoportunkba dolgoztassák a gyerekeket, de vannak olyan szituációk, amik egyszerűen nem működtethető máshogy, mert lesz egy olyan százalék, ami a legmagasabb lesz, nyilván ő lesz az abszolút győztes, és lesz egy olyan, ami a legalacsonyabb, és a kettő között mondjuk óriási különbség van. Tehát leginkább pont ezért, mert az elvárásrendszer is fokozottabb, mindent mérniük kell a pedagógusoknak az iskolában, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok mindent. Itt a kisiskolás kor az, amire mindenféleképpen első körben megjelenik a gyerek életszakaszában a versenyhelyzetteremtés, és folyamatosan megjelenik napi szinten, és aztán utána, amint haladunk fölfele, minden egyes életszakaszban megjelenik ez, egészen az egyetemig, és ott sincs jó hírünk, mert amint munkába áll, ott is megjelenik a versenyhelyzet, mert ott is arról fog szólni, hogy elfoglalja a saját helyét, megtalálja a státuszát, megnézze a kiterjedését, hol van ő abban a munkai hierarchiában, mik az ő konkrét feladatai, és az ismét egy verseny helyzet, tehát szerintem úgy körülbelül akkor van vége, amikor az utolsó pillanat eljön.
Éppen ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen akkor az egész életünk egy versenyhelyzet.
Igen, ezt kivonthatjuk, és ezért is foglalkozom most ezzel rengeteget, mert onnastól kezdve mondom, hogy még meg sem születtünk, már versenyhelyzetben vagyunk.
Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Okros Ildikóval.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Okros Ildikóval a versengésről, a versenyekről. Az előző részben említetted a pozitív és negatív jelzések fontosságát, és arról is beszéltünk ugye, hogy nem mindenki egyformán reagál ezekre a jelzésekre, és azt is tudnunk kell, hogy minden gyerek más, sőt minden felnőtt más, mindenki egyedi és megismételhetetlen, ahogy mondtad, és mindenki máshogy reagál ezekre a dolgokra. Én még beszélgetnék egy kicsit erről a pozitív és negatív megerősítésről, vagy visszajelzésről.
Igen, nagyon-nagyon fontos az, hogy itt is, mint általában, amikor arról beszélünk, hogy önértékelés, arról beszélünk, hogy személyiség, gyermek, felnőtt személyisége, teljesen mindegy, mindig az adekvát ingerekre kell tenni a hangsúlyt, tehát hogy hogyan szeretném én az ő személyiségét befolyásolni. Ehhez viszont arra van szükségem, hogy rendkívüli módon ismerjem azt a gyereket, vagy azt a gyerekcsoportot. Ezért nagyon nehezen hiszem én azt, amikor azt mondja adott pedagógus, hogy hát ő neki fél év kellett ahhoz, hogy a csoportot megismerje. Hát én fél év alatt nem szoktam megismerni a csoportot, főleg nem kis csoportba, de mondjuk lehet, hogy én vagyok ebben hátrányos, úgymond, mert olyankor csak szerintem a gyerekek oda járnak hozzánk. Tehát igazából nagyon hosszú idő, és a saját gyerekünket is, hogyha vesszük, akkor azt is megtapasztalhattuk, hogy mindig hoz újat az élet, és mindig meglepődünk, hogy mindig egy-egy új tulajdonsággal jelentkezik a gyerek, holott valószínűleg ennek csírája már régen benne volt a gyerekben, csak nem volt olyan szituáció, ami miatt ez kiderült volna. Ezért mondom én azt, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell szerintem ezeket az információkat, vagy egyáltalán ezeket a dekódolásokat végezni, mert nem biztos, hogy azt fogjuk elérni, amit mi szeretnénk. Tehát akár itt a versengés kapcsán is, hogy én mennyire bátorítom például azt a gyereket. Azt mondja a pszichológia, hogy nagyon oda kell figyelni arra is, hogy például egy győztes helyzetben lévő gyereket is ugyanúgy kell megsegíteni, mint egy vesztes gyerek esetén. Tehát amikor vesztes helyzetben van, nagyon furcsán hangozhat ez. Én is, amikor úgy utána olvastam, hogy meg is lepődtem, hogy ugyan mit kell egy győztes gyereken most akkorát megsegíteni. Megörülünk, megünnepeljük, megtapsoljuk, stb. Meg ha lehet, akkor nyilván nem egy gyerekről beszélünk, hanem egy közösségről, ugye együttműködő versengésről beszélünk, de meg kell őket segíteni, és leginkább azért, mert nem biztos, hogy a megfelelő válaszreakciót adja az a csoport, mondjuk a másik két csoporttal szembe, ahol most nem nekik sikerült úgy. Mert, hogyha például a társadalmukban nincs az a fajta idézéles alázat, amivel ezt a nyertes helyzetet kezelni tudom, akkor a gyereknek az önértékelés ott abban a pillanatban megemelkedik, ami a rossz hír, hogy ezzel szemben, akik esetleg nem voltak nyertes pozícióban, az övéké nyilván csökken. Tehát azért ezt nem szabad megengedni, hogy őket olyan helyzetbe hozzuk, mert az teljesen, hogy egy gyereket hozok olyan helyzetbe, vagy egy közösséget hozok a nyertes pozícióba. Tehát ott mind nyilván meg kell nekem találni a kevésbé nyertes kis közösségnek azt a fajta előnyét, amiben ő akkor ügyesebb volt, illetve azt is el kell neki mondanom, hogy ez nem egy végérvényes dolog. Tehát most ebben a játékban ez így alakult, nyilvánvalóan utána játszok még egyet, meg még egyet, meg még egyet, meg teremtek számtalan olyan szituációt, hogy a többiek is megéljék a siker élményét, illetve azért fölhívom a figyelmét a nyertes csoportnak is, hogy most ügyesek voltatok, de nézzétek, milyen korrekt volt, milyen fair play játékot játszott a másik csapat, lehet, hogy ők egy picit ezért lassabbak voltak, és én ezért őket most nagyon-nagyon szeretném mondjuk megdicsérni, és ez a saját gyerekünk életében is azt gondolom, hogy így kell, hogy működjön, hogy mindenféleképpen meg kell találnunk mindig azt, hogy a gyerek önmagához, hangsúlyozom, önmagához képest miben volt jó, és a legkisebb eredményt is észre kell venni. És az egyik sikeres nevelésnek szerintem az a titka, vagy a sikeres nevelésnek egyik titka az, hogyha én észreveszem azokat az apró változásokat, azokat az erőfeszítéseket, amit a közösség, a csoport, a saját gyerekem tesz azért, hogy eredményt érjen el, főleg, ha egy handicappes helyzetből, tehát egy hátrányos helyzetből indul, akkor meg mindenképpen nekem azt kell értékelni. Nem túl misztifikálom, nem túl túlzásba vive, és egy olyan helyzetet teremtve, amit megint nem tud hova tenni, hanem arányaiban láttatom, hogy én megértettem őt, és én szeretném őt az útján segíteni, szeretném őt kísérni ebben, és ha kevésbé sikeres, akkor is mellette vagyok és segítek.
Igen, és most megint egy nagyon fontos dolog került kimondásra, tehát szülőként, pedagógusként mekkora felelősséget viszünk a vállunkon, hiszen tudjuk, hogy ezek a helyzetek, legyen az pozitív vagy negatív kimenetelű, valamilyen szinten befolyásolják a gyerekünk személyiségét, formálják, alakítják. Kudarctűrővé teszik, vagy éppen kerülővé teszik, tehát ezekkel nagyon óvatosan kell bánni.
Lehet azt mondani, hogy azt mondtuk, hogy óvodás korban minimális a versengési helyzet, legalábbis ezt le is kell csökkenteni. Nagyon-nagyon oda kell figyelni például. Elnézést, hogy mindig az óvodás helyzetet hozzuk elő, de ugye szakmánkból adódóan ezt muszáj, de egyébként ezt nyugodtan átfordíthatjuk a családi szituációra.
Éppen szerettem volna mondani, hogy tulajdonképpen teljes egészében átfordítható a családi életre. Mert ha van egy testvér, akkor már közösségben van a gyerek.
Így van, és itt is rendkívül fontos paraméterei vannak. Pont éppen itt, ahogy itt átgondoltuk a szünetbe is, és azt néztük, hogy miket lehetne még, rengeteg mindent lehet mondani, nagyon sok mindenre kell figyelni. Tehát az, hogy például mennyi időt adok én arra a versengéses helyzetre, mennyire tisztázom én azokat a szabályokat, mennyire lesz egyértelmű azok a szabályok, mi jár azért, hogyha mondjuk a szabályokat valaki megszegi, tehát hogyha úgy mondjuk nem fair play a játék, mert hogy ez is abszolút negatív pszichés folyamatokat indít el egyébként a gyerekbe, ha abszolút, mert ő fölméri azt, hogy valószínűleg már vesztes helyzetből indul. És a gyerekeknél, főleg az óvodáskorú gyerekeknél megvan az a helyzet, hogy ők igazából nem tudják átkódolni a pillanatokat, és nem tudja azt mondani magától, hogy ha most ő veszített, akkor majd a következőben nyerni fog. Nem, ő beleragad abba a negatív helyzetbe, főleg ha még rásegítek, vagy még egy mimikát még oda teszek mellő, hogy na hát ez aztán még végig se kell mondjam a mondatot, lehet, hogy meg sem kell szólaljak, letolom szépen, lerakom a gyereket a padlóra, és ő ott is fog maradni, ha én nem fogom onnan felszedni, illetve hát legszerencsésebb az lenne, ha elkerülnénk, hogy a gyerek a földre kerüljön mondjuk képletesen. Nyilvánvalóan olyan helyzeteket kell teremtenünk, és nagyon kell ismernünk ezeket a korosztályokat, hogy a gyerek abszolút azt hiszi, azt látja, és amit ő tőlünk hall. Tehát ő nem tud képletekbe gondolkodni, és ő nem tud mit kezdeni ezzel, hogy na hát ez nem igaz, na majd egyszer te is úgy jársz, mint a nem tudom kicsoda, nem is fogja érteni, hogy miről beszélünk, azt viszont ő megéli, hogy neki nem sikerült. Tehát ez hagyjuk ezeket a körbemagyarázásokat, ha lehet, kerüljük el ezeket a negatív szituációkat, ha azt látjuk, akkor inkább segítsük meg, és húzzuk ki, főként 3-tól, vagy egészen kiskort, egész 7 éves korig mindenféleképpen tegyük meg. Egyébként a kisiskolásoknál is szerintem azért meg lehet tenni, és mentesíteni lehet őket, de mindenképpen muszáj, hogy megmutassuk, hogy ebből van fölfele, van kifele, és ez most sikerült csak így, ez nem egy végérvényes dolog, nem azt jelenti, hogy innestől kezdve te most már ezt nem fogod tudni művelni, most éppen nem jött össze, nem volt szerencséd, nem voltál olyan paszba, de egyébként meg semmi nem történt, mert számtalan olyan terület van, amiben te szuper vagy. Szerintem ennyi a lényeg ennek az egésznek.
Igen, és jó volt, hogy itt párhuzamot vontunk óvoda, mondjuk bölcsőde, óvoda, családi élet között, hiszen ott is tagok, akiknek együtt kell működnie, és nagyon sokszor megütötte a fülemet, és sokszor használtuk ezt a kifejezést a beszélgetésben, hogy együttműködő versengés. Ez olyan nagyon szépen hangzik egy pár mondatban, hogy említettük már, de hogy mégis mire kell itt odafigyelni?
Van egy nagyon-nagyon ismert magyar kutató, a Fülöp Márta, aki ezzel rengeteget foglalkozott, és úgy tűnik egyébként, hogy ha most megnézzük, hogy ez egy ellentétes fogalom. Tehát együttműködően versenyezni nem lehet, de egyébként lehet. Pont az, hogy egymás segítve. Tehát az a feladat, hogy mi mindketten, hárman, öten, tizen győztesen kerüljünk ki ebből a versengésből. Ez az együttműködés, ez a kooperáció egyébként, mert a kooperáció az pontosan ezen alapul. Egyébként ennek is vannak negatív irányai, negatív oldalai, mert azt mondják, hogy így például kialakítható a klikkesedés, ami bármennyire is úgy tűnik, hogy a kooperációnak nincs hátránya, mindennek van. Tehát nagyon nagy igazság az életben, hogy a fény az árnyékkal jár együtt, hát ebben is ezt láthatjuk. Tehát ez az ellentmondás is. De egy csodálatos szókapcsolat, együttműködő versengés van, működik, erre kell tenni a hangsúlyt, mert itt nem az egyén fog érvényesülni, hanem együttműködve csoportba fogunk nyerni, és azt hiszem, hogy az egész társadalmat ez kellene, hogy jellemezzen. Úgy gondolom, nem csak a kisiskolás vagy az óvodáskort.
Most adtuk egy kis szünetet, de folytatjuk a beszélgetést, a befejező részben pedig hasznos tanácsokkal szeretnénk szolgálni a szülőknek, hogy hogyan is viszonyuljanak bizonyos versenyhelyzetekhez, a versengéshez. Jöjjön egy kis zene.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a versengésről, a versenyhelyzetekről. Nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk, és említettük az előző részben, hogy hasznos tanácsokkal szeretnénk esetleg szolgálni, hogy mit is tegyen a szülő, hogy mikor tesz jót, vagy hogy igazából milyen következményei lehetnek annak, hogy ha eldurvul, vagy esetleg túl megy ez a versengés azon a célon, mint amit igazából szolgál. Mi is az, amit itt egy nagyon érdekes történelmi dolgot említettél meg, és én ezt szeretném, hogyha elmondanád a rádióhallgatóknak, mert nagyon komoly és nagyon elgondolkodtató.
Arra célzom most, amit az előbb ugye beszéltünk, hogy a második világháború előtt nem történt semmiféle vizsgálódás az ügyben, hogy a versengés mennyire tud káros lenni, és mennyire tudja a személyiséget befolyásolni. A második világháború megtörténtéig és bekövetkezéséig is úgy tulajdonképpen ezt tudjuk, hogy az egész világ lángba borult, azért, mert volt egy néhány olyan ember, aki újra szerette volna szabni a határokat, és ezt kezdték vizsgálni, hogy ez a fajta versenyhelyzet, mert nyilvánvalóan ez egy versenyhelyzet volt, mint hogy az első világháború is egy versenyhelyzet volt, hogyan alakította a személyiségeket, és milyen változások mentek végbe azért, mert más hatalmi reakciókat szerettek volna megvalósítani, és más területfoglalásokkal szerettek volna új határokat szabni, és azt mondták, hogy igenis, hogy fontos ezzel foglalkozni, mert az a fajta versenyhelyzet, ami egyébként a fair play-től igen messze van, ugye most maradjunk ennél a történelmi ténynél, ez ugyanígy igazolható egy civil emberi élet során versenyhelyzetbe került egyénnél is, hogyha ő tulajdonképpen nem olyan versenyhelyzetbe tud dolgozni vagy létezni, ami számára opciót jelent, akkor bizony személyiségében torzulás figyelhető meg, illetve az az ember, aki generálja magát ezt a versenyhelyzetet, ott is megfigyelhető ez, és ez elég komoly hatással bír egy társadalom tekintetében is, egy közösség tekintetében is, és kimondták, hogy a nem fair versenyhelyzet az pusztíthatja a közösséget, és a közösségen belül a személyiségjegyeket is, illetve magát a személyiséget is deformálhatja. És ezért kell most arról beszélgetnünk, hogy hogyan tudjuk megsegíteni a ne adj Isten egy versenyhelyzetben a saját gyerekünket, szülőként is és pedagógusként is.
Akkor egy kicsit beszéljünk erről, hogy milyen módszerek vannak, vagy milyen lehetőségeink vannak nekünk pedagógusoknak, vagy szülőknek, vagy akár nagymamának, nagypapának. Tehát igazából, aki gyerekkel foglalkozik, az mindenki valamilyen szinten neveli és befolyással bír az életére.
Hát igen, most megint vissza kell mennünk egész odáig, amikor még karonülőek a gyerekek. Tehát ha hisszük, ha nem, maga a versenyhelyzete történő felkészítés az ott kezdődik, azzal, hogy én bizalmat szavazok a gyerekemnek, a nagymama, a nagypapa, aki gondozza, nyilván édesanyja, édesapa, és úgy feltétel nélkül nem versenyhelyzetben csecsemőként megemelem, megszeretgetem, megölelem, abszolút pozitívan viszonyulok hozzá, ugye ezzel kapásból az önértékelését fogom erősíteni, illetve magát az elfogadását, az ő személyének az elfogadását. Itt semmi más nem történik, annyi csak, hogy együtt örülnek egy-egy elért eredménynek, hogy utána tudott nyúlni a labdának, vagy rám nézett, amikor szóltam neki, és ezt nyilvánvalóan közlöm is az ő számára érthető módon. Tehát mondjuk ez az első pillér ennek az egésznek, és ezzel az egy számtalanszor megtett mozdulatsorommal én a fejlődésre fogom ezt a gyereket generálni, hogy mindenképpen tovább fejlődjön, és akkor itt a következő lépés jön, hogy számtalan út áll a gyerek előtt. Itt van a következő feladatom, hogy én melyiken terelgetem, és melyiken segítem őt. Nyilvánvalóan a legjobb tudásom szerint, de az biztos, hogy támogatólag fogok föllépni, rövidre zárom ezeket a varga betűket, nem fogom megengedni azt, ugye, hogy egy veszélyhelyzetbe belekerüljön, és nem csak azt mondom neki, hogy ezt ne csináld, hanem nagyon röviden elmondom, hogy miért ne tegye meg, illetve olyan reakciókat és egyértelmű mimikai jeleket küldök felé, amivel ő látja, hogy abba az irányba nem mehet tovább, ezáltal bizalmat ébresztek saját magammal szemben, illetve ő is egy bizalmat fog érezni rántam, hogy én amit mondok, az úgy van, és én őt megvédem. Ezzel megint az ő személyiségét fogom erősíteni. Aztán emellé azért nagyon fontos az, hogy rendkívül rugalmas legyek, flexibilis legyek. Bizonyos elvekhez kell ragaszkodni, de nem feltétlenül kell minden elvhez ragaszkodni, mert ha én minden elvhez ragaszkodni fogok, akkor én ahhoz is fogok ragaszkodni, ami nekem nem sikerült korábban, hogy megvalósítsam, és itt jön be majd az elvárásrendszerem, az elváráskényszerem, ugye? A versenyhelyzetbe juttatás, és egyébként csak azt az egy dolgot fogom elfejteni, hogy a gyerek egyébként nem tehetséges azon a területen, ja, és nem szeretne versenyezni. Tehát ezt a két nagyon apró dolgot fogom elfelejteni, nyilván ez nem fogja segíteni. Monitorozom a gyerekemet közben, próbálom megkeresni az erős tulajdonságait, illetve az erősségeit, és közben megmutatom neki a gyengeségeit is, segítséget adok, tehát abszolút folyamatosan támogatólag, de nagyon határozottan lépek föl vele kapcsolatosan, és mindig őszintén elmondom a véleményemet, és nagyon kellemetlen tud lenni, de a gyereknek pontosan erre van szüksége. Nincs minősítés, másokkal való összehasonlítás semmilyen formában. Nem mondok példákat, hogy mit szeretnék, hogyha ő megtenne. Nyilvánvalóan ezzel nem fogom őt más irányba tolni, és nem fogom ezzel őt gyengíteni, mert ezzel csak gyengíteni fogom. Minden egyes önmagához való előrelépést jelzem a gyerekem felé. Ha már egyel többet tudott, mint amit tegnap tudott, ha már a szókészlete bővült, akkor jelzem. Ha óvodáskorban megköszönt olyat, amit eddig nem, azt én jelzem, és rácsodálkozok, és napjában megteszem akár kétszer-háromszor is, hogy észrevegye azt, hogy én látom az ő változásait. Remélhetőleg óvodáskorban ezen közben olyan játékhelyzetbe jut a gyerek nap, mint nap, ahol ő megláthatja az erősségeit, és ez pontosan szépen párhuzamosan halad az otthoni erősségekkel. Magyarul két oldalról vagy sok oldalról támogatom, esetleg fölhívom a nagyszülőknek a figyelmét is, hogy most éppen a gyereknek a személyiségének az erősítése folyik, tehát legyenek szívesek, és ne ezzel szemben kezdjék el mindenért dicsérgetni, hanem kritikusan fogalmazzák meg a véleményeiket.
Ha megengedsz egy kérdést, ugye említetted, hogy otthoni, óvodai játék és bővül ugye a játéktér és maga a játékok tárháza is. Egy olyan kérdés, ami azt gondolom nagyon sok szülő fejében motoszkál, mondjuk társas játékozunk, és ugye itt beszéltünk a szabályokról, hogy lefektetjük, és minden jó. Ugye a gyerek, azt nem mondjuk ki, hogy egy kis gyerek csal, mert azt nem mondjuk ki, de nyilván, ha nem nyert, engedjük nyerni, vagy nagyon sok olyan kérdés van, amin, hogy mikor teszünk jót, hogyha engedjük nyerni, vagy ha azt mondjuk, hogy már pedig nem, és nem annyit dobtál, én értem belőle. Ezekre hogy kell reagálni?
Mi például az óvodában úgy szoktuk csinálni, és én otthon is nyilván ezt a gyakorlatot folytatom, hogy én kimondom, hogy ő most nem nyert, de nem azt mondom nyilvánvalóan, hogy csalt, hanem azt mondom, hogy nem tartottad be a játékszabályt. És már most például nálunk nagy csoportban már nem is én mondom, már a gyerekek mondják. Mert nagyon jól tudják, hogy mi az, hogy betartani a játékszabályt. Ez a fair play játék alapja. Tehát ezért kell az óvodába, illetve a családban megerősíteni a gyereket és a szabálytudatát erősíteni, mert iskolás korában, ha ő még ott tart, hogy ő bármikor nyerhet, nagyon komoly handicapje lesz, hátránya lesz, akár ki is közösíthetik, akár rásüthetik azt a bélyeget, ott már keményen rásüthetik azt a bélyeget egy-két társa, főleg, hogyha az a társa mondjuk egy központi helyzetben lévő, hogy más nem mondjak, ugye közösség tekintetében, kohézió tekintetében mondjuk egy meghatározó személyiség azt mondja rá, hogy csaló vagy, ezzel minősíti, degradálja és a körön kívül helyezi. Tehát ezért lesz fontos, hogy ezzel ne ott találkozzon először, meg ha lehetne az óvodába találkozni. Először egyébként az óvodába sokat találkoznak ezzel, mert valószínűleg a szülők is, vagy azért, mert tényleg nem tudják, vagy mert megsajnálják és nem vállalják ezt föl, hogy azt mondják, hogy most nem te nyertél, de föl kell vállalnunk, és azt kell mondani, hogy semmi baj, most rögtön játszunk egy újat. Beszéljük át még egyszer a szabályokat. Nézzük meg, hogy te hol hibáztál. Ja, hogy akkor elszámoltad ezek szerint, soha nem azt sütjük rá, hogy hazudtál, hanem hát nem tartottad be a játékszabályt, vagy talán leghamarabb inkább az, hogy elszámoltad, nem jól számoltad. Tehát meg kell próbálni kihúzni egy picit a felelősségből a gyereket, finoman az első részében, és aztán utána pedig rátérni arra, hogy bizony a játékszabály betartása az örökérvény is fontos.
Eljött a műsor vége, és még tudnánk folytatni nagyon-nagyon-nagyon sokáig, mert nagyon sok dolog maradt még kérdés bennem is, és azt gondolom, hogy benned is még. Úgyhogy azt gondolom, hogy folytatjuk mi még ezt a beszélgetést, és semmi nem maradhat benned a témával kapcsolatban. Nagyon sokat beszéltünk ugye a versenyekről és a versengésről, és kimondhatjuk itt a végén, hogy a versengés vagy a verseny legyen spontár, vagy legyen akár szervezet, jó hatással lehet a gyermekünk fejlődésére, amennyiben figyelembe veszi az életkori sajátosságokat. Azt gondolom, hogy ez egy olyan tény, amiről nem szabad megfeledkezni sem kisgyermekkorban, sem óvodáskorban, sem kisiskoláskorban. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy elfogadtad a meghívásomat, és nagyon sok érdekességet is mondtál számomra, érdekességet hallottam tőled, és remélem a hallgatók is nagyon sok tanulságot vontak le a beszélgetésünkből.
Köszönöm szépen, és én is reménykedem, hogy ez így van.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, hallgassák az ismétléseket péntek délután és szombat délelőtt. A műsor hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Lovászi Mártét hallották.